1 fok közötti értékek várhatók. Késő estére 18-27 fok közé hűl majd a levegő. Holnap ismét sok napsütés várható, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Akutagawa, a cseriésben.
A favágó így vallott a vizsgáló bíró előtt.
Igenis, kérem, én fedeztem fel a hullát. Ott feküdt az egyik hegyvágatban, egy cserésben. 400-500 méternyire a jamasínai országúttól. Itt ott akadt csak cédrus a bambuszfák között. Nemigen jár ember arra felé. A hulla a hátán feküdt. Lila színű sejem kimonó volt rajta, meg olyan sapka, amilyent Kiotóban viselnek a nemesi tisztviselők. Karddal szúrták szíven, körülötte a lehullott bambuszlevelek átivódtak vérrel. Nem, a sebből már nem folyt akkor vér, s a seb szája is megszáradt, azt hiszem. Még egy lódarás is lakmározott rajta, a lépteim zörejé is csak nagy nehezen zavarták el. Hogy láttam-e a kardot, vagy valami hasonló? Nem, kérem, nem volt ott semmi. Csak az egyik cédrusa tövében találtam egy kötelet. És igen, még egy fésű is volt ott a kötélen kívül. Keményen harcolhatott a férfi az életéért, mert a fű meg a sok lehullott bambuszlevél egészen le volt taposva körülötte. Lovat? Nem, ott ugyan ló, el nem fért volna. Jó, messze a cseréstől akad csak olyan ösvény, amelyen ló is járhat.
A vándorló szerzetes így vallott a vizsgáló bíró előtt.
Tegnap láttam a meggyilkolt férfit, uram, úgy déltájban. Egy lovon ülő nő mellett lépegetett, nem tudom, milyen volt a nő arca, mert fátyolt viselt. Csak az orgonaszín ruháját láttam. Olyan termetét tetszik kérdezni? Nem tudom, kérem, szerzetes vagyok. Nem nagyon értek az ilyesmihez. A férfinál kard is volt. Meg tegez is, nyilvesszőkkel. Álmomban sem jutott volna eszembe, hogy ilyen sors vár rá. Az emberi élet is olyan gyorsan mulandó, mint a harmad csepp, vagy a villám. Elmondhatatlan, mennyire sajnálom szegényt.
A pandúr így vallott a vizsgáló bíró előtt.
Tartóztatott neve? Tazsomarunak hívják, kérem szépen, és hírhet gonosztevő. Leesett a lováról, és ott nyögött az Avadaguchi kőhídon, amikor letartóztattam. Hogy mikor történt ez? Tegnap, kérem, éjfél előtt. Egy csupasz kard volt nála, meg valami tegez nyílvesszőkkel, amit itt látni tetszik. Biztosan attól az embertől vette el a bőrrel bevont íjat, a feketére lakkozott tegeszt, meg a sólyom tollas nyílvesszőket is, mind a 17 darabot. Igen, uram, a ló valóban egy nyírod sörényű pejkó volt. Biztosan megvolt az állatnak is a maga oka, amiért levetette a hátáról. Ott találtam a kőhídtól nem messze, még rajta lógott a hosszúra eresztett kengyelszár. Az útmenti füvet harabdálta. A fővárosban kóborló rablók közül ez a Tazsomaru volt a legnagyobb szoknyavadász. Tavaly ősszel megöltek egy asszonyt a leánygyermekével, aki a Toribe mögötti hegyre ment, gondolom, imádkozni. Azt mondják, az is ennek a gazfickónak a műve volt. Gondolni sem merek arra, mi történt a lovon ülő nővel, ha ez a fickó ölte meg a férfit.
Egy öreg asszony így vallott a vizsgáló bíró előtt.
Igen, uram. A megölt férfi leányom férje volt. Kanazava Takehirónak hívták, 26 éves volt. Bizonyos, hogy nem ő volt a támadó, mert áldott jó természetű embernek ismertem. A leányomat tetszik kérdezni? Masagónak hívják, és 19 éves. Keskeny, szívalakú arcocskája van, lesült bőre, bal szeme sarkában egy kis szemölcsel. Tegnap Takehiro elindult a lányommal együtt vakasába. Mi történhetett velük? És hova tűnt a lányom? Könyörüljön meg rajtam, uram! Mozgasson meg fűt fát, hogy megtalálja az én gyermekemet.
Tazsomaru vallomása. A férfit megöltem, de a nőt nem. Hogy akkor hová lett, azt én nem tudom. Várjatok még! Nem fogok semmit gyáván letagadni. Tegnap találkoztam ezzel a házaspárral. Egy szélfúvallat fellebbentette a nő fátylát, és én megláttam az arcát egy pillanatra. Részben ezért történt. Istennőnek láttam. Hogy nyomban elhatároztam, hogy elrabolom a nőt, még ha meg kell is ölnöm érte a férfit. A gyilkosság nem olyan nagy dolog számomra, mint ahogy ti azt elképzelitek. Ha az ember nőt rabol, a férfit úgy is megöli. Csak hogy én a kardomat használom a gyilkossághoz, ti meg mást. Hatalommal öltök meg, pénzzel. És még néha azt állítjátok, hogy mindez a másik érdekében történik. Nehéz lenne megmondani, ki a nagyobb bűnös, én vagy ti. Akkori hangulatomban elhatároztam, hogy magamévá teszem az asszony, de a férjét életben hagyom. Azt teszeltem ki, hogy a hegyek közé csalom a házaspárt. Hozzájuk szegődtem, és elhitettem velük, hogy a szemközt lévő hegy egyik régi szakadékában számtalan kardra meg tükörre bukkantam. Elrejtettem a kincset a hegyvágatban lévő cserjésben, de olcsó áron megválnék tőle, a vevő akadna rá. A férfi, ilyen szörnyű dolog a kapzsiság. Mind jobban tüzet fogott a szavaimtól. Fél óra se telt bele, a hegyösvény felé indították a lovat. Amikor a cserjés elé értünk, kijelentettem, hogy ott van elásva a kincs, és felszólítottam őket, hogy nézzék meg. A férfi semmi ellenvetést nem tett. A pénzéség teljesen elvakította. A nő azt mondta, hogy le sem száll a lóról, úgy vár meg bennünket. Minden úgy történt, ahogy kívántam. Magára hagytuk az asszonyt, és a férfival bementünk a cserjésbe. Egy darabig a bambuszok között haladtunk, de 50 lépésnyire elég nyílt cédrusliget került az utamba. Nem is találhattam volna jobb helyet a munkám elvégzésére. Utat törtem magamnak a cserjék között, és azt a valószínűnek látszó mesét hitettem el a férfivel, hogy a kincs a cédrusfák alatt van elrejtve. Mihelyt odaértünk, azonnal elkaptam és összekötöttem a két karját. Kardforgatáshoz szokott elég erős férfi volt, de olyan hirtelenül érte a támadás, hogy nem bírt védekezni. Egy szempillantás alatt hozzákötöztem a fatörshöz. Aztán már gyerekjáték volt, a lehullott bambuszlevelekkel betömni a száját és belé folytani a hangot. Miután a férfit így elintéztem, visszamentem a nőhöz, és kértem, hogy jöjjön velem, mert a férjét hirtelen rosszul lét fogta el. És a nő hagyta, hogy kézen fogjam, és fedetlen fővel, ahogy volt, magammal vigyem a cserjés sűrűjébe. Mikor a férjét a fatörshöz kötözve meglátta, egy szempillantás alatt tört ragadott elő a kebléből. Ilyen vad szenvedélyt még sohasem láttam asszonynál. Ha nem vagyok résen, egy pillanat alatt a bordáim közé hatol a tör. Kivédtem a szúrás, de olyan kétségbe esette hadakozott, hogy könnyen halálra sebezhetett volna. Nem hiába vagyok azonban tazsumaru. Ki tudtam ütni a kezéből a tört. Sikerült is a nőt magamévá tennem, annélkül, hogy a férfi életét kioltottam volna. Igen, megkíméltem a férfit, nem volt szándékomban megölni. Ott akartam hagyni a síró nőt, ki akartam kerülni a cserjésből. Amikor hirtelen szenvedéllyel megragadta a karomat, elcsukló hangon könyörögni kezdett, hogy vagy a férjét öljem meg, vagy saját magamat, mert a halálnál is szörnyű büntetés számára, hogy két férfi ismeri a szégyenét. Annak lesz a felesége, liegte zokogva, amelyikünk életben marad. Ekkor vadvágy fogott el, hogy megöljem a férfit. A szavaim után ítélve kegyetlenebbnek látszom, talán, mint ti vagytok. De csak azért, mert nem láttátok annak a nőnek az arcát, különösen a szeme ragyogását abban a percben. Feleségemmé tenni, ez a vágy úrrá lett rajtam. Nem aljas felgerjedés volt ez, mint íszitek. Ha csak a két kívánta volna, leteperhettem volna, és utána elfutottam volna. Nem szennyeztem volna be a kardomat a férfi vérével. Elég volt a nő arcára tekintenem a félhomályos ligetbe, hogy elhatározzam, nem megyek el innen, amíg meg nem öltem a férjét. Ha elhatároztam is, hogy megölöm, nem akartam gyáván gyilkolni. Feloldottam a kötelékeit, és felszólítottam, vívjon meg velem. A férfi haragtól fuldokolva kirántotta súlyos kardját, örjöngve némán vetette rá magát, csak a 23. karcsapással szúrtam át a szívét. 23 karcsapás, jól jegyezzétek meg! Még most is elámulok rajta, ha eszembe jut. Ő volt az egyetlen férfi a nap alatt, aki ennyiszer mérte össze a kardját velem. Amikor a földre zuhant, leeresztettem véres kardomat, és az asszony felé fordultam. De meglepetésemre sehol se találtam. Mélyen behatoltam a cédrusfák közül, hogy megkeressem, de a lehullott bambuszlevelek még a léptei nyomát sem őrizték meg. Füleltem, nézelődtem, csak a férfi torkából kiszakadó halálhörgés hallatszott. Amikor összecsaptunk, a nő bizonyosan kirohant a cserjésből, hogy segítséget hozzon a férjének. Rájöttem, hogy veszélybe forog az életem. Elraboltam tehát a kardot, az íjat, a tegezt, és kisiettem a hegyösvényre. Az út mentén az asszony lova békésen harapdálta a füvet. Hát ennyi a vallomásom. Róljátok rám a legsúlyosabb büntetést.
A Shimizu templomba menekült nő vallomása.
A kék sejem kimonót viselő férfi, miután erőszakot követett el rajtam, megkötözött férjemre nézett és gúnyosan nevetett. Milyen kénokat állhatott ki szegény férjem. Önkéntelenül is hozzárohantam, azaz rohantam volna, de a rabló egy szempillantás alatt a földre döntött. Ebben a percben valami leírhatatlan, különös fényt láttam felvillanni a férjem szemében. Ajka néma maradt, de egész szíve a tekintetébe költözött abban a percben. Nem harag, nem szomorúság csillant fel akkor ott a szemében, hanem egyedül az irántam érzett gyűlölet hideg fénye. Önkéntelenül felsikoltottam, aztán elvesztettem az eszméletemet. Amikor magamhoz tértem, a kék selyem kimonós férfi már nem volt ott. Csak a férjemet láttam, még mindig a cédrusfához kötözve. Nagy nehezen feltápászkodtam a bambuszlevelek közül, férjem arcába kémleltem, de tekintetem most is éppen olyan volt, mint az előbb. Jéghideg megvetés volt ebben a pillantásban, a megvetés pedig utálatot akart. Kínlódva talpra álltam, és melléje léptem. Uram, mondtam, azok után, ami történt, nem élhetek többé veled. A halált választottam, de neked is meg kell halnod. Láttad az én szégyenemet, nem maradhatsz így életben. Ennél többet képtelen voltam mondani. Férjem azonban továbbra is csak megvetően nézett rám. A tör ott hevert a lábamnál. Felragadtam, és még egyszer a férjem felé fordultam. Add tehát a kezembe az életedet, én is mindjárt követlek. Férjem nagy nehezen mozgatni kezdte ajkait, a szája tele volt önben levelekkel, azért természetesen nem érthettem a szavait. Pillantása azonban elárulta, hogy mit akar mondani. Ölj meg! Ezt mondta a megvető tekintet. Mintha álomban volnék, döftem a tört lila kimonóján át a szívébe. Utána úgy látszik, megint elvesztettem az eszméletemet. Amikor végre körül tudtam pillantani, férjem még mindig a fához kötözve az utolsókat hörögte. Hamszürke arcára lenyugvó napsugarai tűztek a bambuszok és cédrusvág felett domboruló égről. Visszafojtva az zokogásomat, eloldoztam férjem kötelékeit, azután torkomra sújtottam a törrel, a hegy lábánál levő tóba vetettem testemet, mindent megkíséreltem, de nem tudtam életem fonalát elmetszeni. Megöltem a férjemet, erőszakot követett el rajtam egy rabló. Mit tegyek magammal? Mit tehetnék? Mit? Mit?
Az áldozat szelleme így vallott egy médiumon keresztül.
A rabló, miután erőszakot követett el a feleségemen, ültében mindenfélével vigasztalni kezdte. Én a fatörzshöz kötözve betömött szájjal természetesen egy szót sem tudtam szólni. Csak a szememmel intettem neki néhányszor. Jól értsd meg, mit mond ez az ember. Minden szava hazugság. Ezt igyekeztem megmagyarázni neki. Feleségem azonban csak magába roskodva ült a bambuszlevelek avarján, és az ölébe bámult. Csak nem ad hitelte haramja szavainak? Szívembe szólt a féltékenység. A rabló meg folytatta csapongó mézes-mázos beszédét. Ha már a testedet meggyalázták, úgysem élhetsz jól a férjeddel. Nem akarnál inkább az én feleségem lenni? Csak azért vetemettem ilyen aljasságra, mondott arcátlanul, mert beléd szerettem. Amíg így beszélt, feleségem lassan felemelte arcát. Még sohasem láttam olyan szépnek, mint abban a pillanatban. És vajon mit felelt a rablónak ez a gyönyörű asszony, miközben én megkötözve ott fetrengtem előtte? Szellem vagyok már, de még most is fellángol bennem a gyűlölet, valahányszor eszembe jut nőm válasza. Hát akkor vigyél magaddal bárhová mégy. Ezt mondta. De nem csak ez volt a feleségem bűne, ha csak ennyit vétkezett volna, nem gyötrődnék már ilyen kegyetlenül itt a sötétségben, hanem amikor, mint egy álomban, kézen fogta a rablót, és kifelé indult vele a cserésből, hirtelen elsápadt és rám mutatott, aki ott hevertem a cédrusfa törzséhez kötözve. Öld meg ezt az embert, kiáltotta többször szinte eszelősen. Amíg ez életben van, nem lehetek a feleséged. Hagyott-e el valaha ilyen gyűlöletes beszéd emberi ajkat? Fogtak-e fel valaha emberi fülek ilyen átkozott szavakat? Még a rabló is elsáppadt, amikor meghallotta. Mereven nézte, és sem igent, sem nemet nem mondott. Amíg a választ fontolgatta, egyetlen rugással a lehullott bambuszlevelekre terítette a nőt, azután nyugodtan összefonta karját, és tekintetét rám szegezte. Mit szándékozol tenni ezzel a nővel? Megölöd? Amíg én haboztam, az asszony felsikoltott és kiszaladt a cserésből. A férfi szempillantás alatt utána vetette magát, de még a ruhája ujját sem tudta elkapni. Én csak kábultan bámultam a tájat. A rabló, miután feleségem elfutott, elvette tőlem a kardot és az íjat, majd egyetlen vágással elmetszette kötelékeimet. Most az én életemről van szó, hallottam susogni. Kirohant a cserésből és eltűnt. Lépései hangját elnyelte a csönd. Nagy nehezen felemeltem elcsigázott testemet a cédrusfa tönkről. Ott fénylett előttem a tőr, amelyet a feleségem elejtett. Megragadtam, és mellembe szúrtam. Vér szökött a torkomba, de fájdalmat nem éreztem. Amikor a testem kihűlt, még mélyebb temetői csend borult a tájra. Ó, micsoda csend! Madár szárny csattogása sem verte fel az eget a hegyvágatban levő cserjés felett. Csak a bágyott napsugár siklott tovább a vékony bambusz és cédrus ágakon. A fény is lassan elfakult, láthatatlanná váltak a fák. És én a tér homályába zuhantam örökre.
Akutagawa a cserjésben. Fordította Lomfrigyesné. Közreműködött a favágó Maklári János, a vándorló szerzetes Gellei Kornél, a pandúr Avar István, egy öregasszony Pártos Erzsi, Tazsomaru Besenyei Ferenc, a nő Vas Éva, az áldozat Kállai Ferenc.
A felvétel 1964-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, február 1-én hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Akutagawa Junosuke Kétej című monodrámáját Dégi István mondja el.
Bocsásson meg, kérem, hogy csak így betörtem önhöz, de ugyan megbocsát. Igen, nem találok szavakat. Bocsánatot kérem, hogy megzavartam esti foglalatosságában, de egy tiszteletteljes kérésem van önhöz. De előbb engedje meg, hogy bemutatkozzam. Nakamura Gendónak hívnak. Minden nap elmegyek, hogy meghallgassam a tanár úr előadásait az etika gyakorlati kérdéseiről. De ott persze csak egy vagyok a sok közül, így a tanár úr alig ha emlékszik rám. Mint előadásainak hallgatója, bátorkodom útmutatását kérni. Nem az előadásaival kapcsolatban. Valójában nem is kérdés. A tanár úr véleményét, ítéletét szeretném hallani magatartásommal kapcsolatban. Ha megengedi, elmondanám. Arról van szó, hogy 20 évvel ezelőtt különös eseményeket éltem át, és azóta a magam számára is érthetetlenné váltam. És most, amikor tudomást szereztem az erkölcstan ilyen szaktekintélyének mélyen szántó elméleteiről, arra gondoltam, hogy most minden tisztázódik. Ezért is bátorkodtam ma este eljönni. Hogy dönt, uram? Kegyeskedik végig hallgatni? Köszönöm. Igazán kedves. Köszönöm. No, nem azt jelenti, hogy minden áron ragaszkodom ahhoz, hogy a tanár úr mondjon ítéletet. Nem. De megértheti. Valami a mai napig kínzóan nyomja a lelkem. S egy ilyen ember, mint ön, legalább meghallgatja szenvedéseimet, ez már önmagában is vigasztalásul szolgál. Köszönöm. Ha kedveskedik meghallgatni, már ez is több annál, amit reméltem. Szóval a nagy földrengéskor történt. Akkoriban a városkánkban 2 általános iskola volt. Néhány évvel azelőtt első tanulóként végeztem a tartomány tanítóképző intézetét, az egyik általános iskolában dolgoztam. Koromhoz képest magas fizetést kaptam, 50 jent. Aki ma 50 jent kap, eléggé szűkösen tengődik, de hát ez 20 évvel ezelőtt volt. Azt nem lehet mondani, hogy sok volt az az 50 jen, de a megélhetéshez teljesen elegendő. Így aztán a társaim közt az ilyenek, mint én is, irigylésre méltóan éltek. 20 éve. Igen. Az egyetlen ember a világon, aki közel állt hozzám, a feleségem volt. Őt is mindössze 2 éve vettem el. Az iskolaigazgató távoli rokona volt. Szajónak hívták. Nyílt szívű, egyenes, félénk, és emellett túlságosan is hallgatag és szomorú volt, mint az árnyék. Mégis összeillettünk, és ha nem is voltunk különösebben boldogok, azért békésen éltünk. Jól megvoltunk egymással. És akkor következett be a nagy földrengés. Soha se felejtem el. 10. hónap 28-án reggel 7-kor. A fogamat mostam a kútnál. Feleségem a konyhában a rist szórta a kondérba. Ráomlott a ház. Mindez 1-2 perc alatt történt. Orkánként közeledett valami szörnyű föld alatti morajlása, a ház hirtelen megdőlt, aztán csak annyit lehetett látni, hogy mindenfelé repülnek a gerendák. Arra sem volt időm, hogy felkiáltsak, már is elzuhantam, a leomló tető ereszel levert a lábamról. Egy ideig eszméletlenül feküdtem, az ismétlődő földlökések megráztak. Amikor végül a rengeteg rám szórodott törmelék alól kimásztam, a házam tetejét láttam magam előtt a földön, széttört cserepei közt helyenként fű ágaskodott. Mit éreztem akkor? Rémületet? Fejvesztettséget? Nem tudom. Valósággal megtébolyultam, és rögtön erőtlenül estem a földre. Lábam alatt, mintha tenger viharzott volna. Láttam a leomlott házamat. Hallottam a föld alatti morajlást, a töredező fák recsegését, az összeomló falak zuhanását, a gerendák csattogását, a fejvesztetten szaladgáló sok ezer ember kiáltozásait. De ez csak egy pillanatig tartott. Amint megláttam, hogy valami kisé odább az eresz alatt megmozdul, hirtelen felugrottam, és egy értelmetlen kiáltással, mintha lidérc nyomásból riadnék fel, odarohadtam. Az eresz alatt fedrengett a feleségem. Szájú. Egy gerenda félig agyon nyomta. Először a kezénél fogva kezdtem húzni. Próbáltam megmozdítani a rázuhant gerendát. Hajszányit sem mozdult. Elvesztettem a fejem. Kezdtem az ereszről leszakítani a deszkákat, egyiket a másik után, közben azt kiáltoztam: tarts ki, tarts ki! Kit bátorítottam, őt vagy önmagam, nem tudom. A feleségem azt mondta: nehéz. És még azt, hogy próbálja meg, kérem. De engem nem kellett kérni. Utolsó erőmet összeszedve, annélkül is igyekeztem felemelni a gerendát. A mai napig elevenen él bennem a kínzó emlék, hogy feleségem keze reszketve erőlködött, hogy megfogja a gerendát. Mindez nagyon sokáig tartott. Hirtelen azt vettem észre, hogy valahonnan folytó fekete füst csap az arcomba. Sűrűn gomolyog a tető felett. Ugyanabban a pillanatban valahol a füst takaró mögött robaj hallatszott, mintha valami felrobbant volna. A tűzszikrái az ég felé csaptak, és aranyporként szétszóródtak. Ha megengedi, innék egy pohár vizet. Köszönöm. Mint az őrült, kapaszkodtam a feleségembe. Kétségbeesett erőfeszítéssel megpróbáltam kihúzni a gerenda alól, de most sem mozdult egy unnyit sem. A füst pedig egyre gomolygott felénk, és én térdemmel az eresznek támaszkodva valamit mondtam, vagy inkább ordítottam a feleségemnek. Most talán megkérdezi, hogy mit. Igen, feltétlenül megkérdezi. De hiába. Teljesen elfelejtettem, hogy mit mondtam neki. Csak arra emlékszem, hogy a feleségem a ruhámba kapaszkodott, és azt mondta: maga. Ezt az egyetlen szót mondta. Az arcában néztem, szörnyű volt az arca. Ebben a pillanatban már nem csak füst, hanem lángnyelvek csaptak rám. Teljesen elvakultam tőlük. Úgy éreztem, mindennek vége. A feleségem elevenen elég a tűzben. Elevenen! Megszorítottam véres kezét, és megint kiáltottam neki valamit. Ő újra csak azt az egyetlen szót mondta: maga. Istenem, mennyiféle jelentése volt akkor ennek az egyetlen szónak. Ő meg csak újra azt mondta: maga. Elevenen elég. Borzasztó tűzhalállal. Elevenen. Harmadszor is kiáltottam neki valamit, mintha azt mondtam volna neki: meghalok! Igen, most már emlékszem, azt mondtam: én is meghalok! De nem fogtam föl, hogy mit beszélek, és felkaptam a kezem ügyében hulló gerendákat, és egyiket a másik után a feleségem fejéhez vágtam. Hogy mi történt a továbbiakban, azt az úr is elképzelheti. Egyedül én maradtam élve. Én élve maradtam. Miközben követtek a lángok, melyek szinte az egész várost elpusztították, a gomolygó füstön át keresztül vergődtem a beomlott tetők között, és valahogy megmenekültem. Szerencsémre vagy szerencsétlenségemre? Nem tudom. A mai napig se tudom elfelejteni, hogy azon az estén, amikor néztem a sötét égbolton a még lobogó tűz vörös pirját, és a kollégáimmal együtt megkaptam a rizsgombócokat, amelyeket az összeomlott iskolaudvarán fölállított barakban főztek, szememből szakadatlanul ömlött a könyv. Felesleges mondanom, hogy bánkodtam a feleségem halálán. Amikor az iskolában mindenkitől a részvét szavait hallottam, sírtam. És nem szégyeltem ezt az emberek előtt. de hogy a földrengéskor megöltem a feleségemet, igaz, hogy csak azért, hogy megmentsem a még iszonyatosabb tűzhaláltól, bármi különös is, senkinek se tudtam bevallani. Nem mertem bevallani, hogy úgy gondoltam, jobb, mint elevenen elégni. Megöltem a saját kezemmel. Ilyen vallomásért bizonyára nem küldtek volna a börtönbe. Sőt, bizonyára mindenki még inkább együtt érzett volna velem. Mégsem mertem bevallani. Valahányszor beszélni akartam, a vallomás a torkomon akadt, és nem tudtam rászánni magam, hogy akár egyetlen szót is mondjak. Hiszen azt szeretném tudni én is, hogy miért. Akkoriban úgy gondoltam, hogy a félénkségem az oka. Nem, most már tudom, hogy nem az volt az oka. Sokkal, de sokkal mélyebben rejtett az igazi ok. Most már tudom. És mégis, mindaddig, amíg rá nem beszéltek a második házasságomra, erről a másik okról magam sem tudtam. Ha, megenged még egy pohár vizet. Igen. És amióta rájöttem erre a másik, erre az igazi okra, egy sajnálatra méltó, lelkileg összetört ember lett belőlem, aki már képtelen többé úgy élni, mint a többiek. Az új házasságot először az iskolaigazgató, a volt feleségem rokona hozta szóba. Annak az úrnak a lányát szánták nekem, akinek most a házában lakik a tanár úr. Igen, ennek a háznak a gazdája az az úr. A lány bátyja a tanítványom volt. Többször megfordultam a házuknál, mint házi tanító. A társadalmi különbségre való tekintettel visszautasítottam az ajánlatot. Kellemetlen lett volna az is, hogyha, mint házi tanítóra, a házasság előtt alaptalan gyanú esik rám. Pedig húzódozásom mögött egészen más állt. Szajó árnya, amely kísérteties volt és megbénított. De az igazgató álhatatosan igyekezett rábeszélni. Azt mondta, szívesen vállalja a leánykérő szerepét, nem lehet semmi pletyka, meg aztán régóta dédelgetett vágyam is teljesülhet, hogy Tokióban tanuljak. Ahogy az igazgató érvelését hallgattam, már nem tudtam olyan kereken elutasítani. Ráadásul a lány szép volt, meg aztán bármilyen szégyen is bevallani, csábított a család gazdagsága. Kezdtem beadni a derekam, majd új év után, és megállapodtunk, hogy ősszel megtartjuk az esküvőt. De attól kezdve, hogy megállapodtunk, nehéz lett a lelkem. Olyan nehéz lett a lelkem, hogy elvesztettem érdeklődésemet a munka iránt. Bementem az iskolába, leültem a tanári szobában az asztal mellé, és ahogy szórakozottan gondolataimba merültem, gyakran a foglalkozás kezdetét jelző kereplő hangját is elengedtem a fülem mellett. És mégis, hogy mi nyomja a szívemet, pontosan magam sem tudtam. Csak az a kellemetlen érzésem volt, hogy az agyamban a kis fogaskerekek már nem kapcsolódnak egymásba, és ezek mögött, az egymásba nem kapcsolódó kerekek mögött valamiféle a tudatom számára megfoghatatlan titok rejtőzik. Így telt el mintegy két hónap. És akkor a nyári szünet idején egyszer, úgy este felé, hogy sétáltam a városban, megálltam a könyvesbolt bejáratánál, a pultnál, és csak úgy találomra a kezembe vettem a képes szemle egyik számát. A borítóján egy képet láttam. Azt ábrázolta, amint dőlnek össze a házak, és gyúlnak ki a tüzek, aletta pedig két sorban vastagon szedve a 10. hónap 28. földrengés leírása. Összeszorult a szívem. Sőt, úgy rém lett, mintha valaki közvetlenül a fülem mellett azt suttogná, ez az, ez az. A boltban még Nem gyújtották meg a fényt. A félhomályban sietve felnyitottam a lapot. Az első oldalon egy egész család tragikus pusztulásának képe volt. A következőn a meghasadó föld elnyel egy nőt gyermekeivel együtt. A következőn fölösleges végig felsorolni mindegyiket. Abban a pillanatban a folyóirat újra a szemem elé idézte a földrengés képeit. Megremegtem. És amikor megláttam az utolsó oldalon lévő képet, a képen egy nő fetren kínokban egy leomlott gerenda nyomja a földre. A gerenda keresztben fekszik a testén, fölötte füst gomolyog és tűzsziklázik. Ki lehet ez? Mint a felesége. Majdnem kiejtettem a kezemből a folyóiratot. Majdnem kiáltottam. Ekkor még jobban megijedtem, aztán nagy nehezen elnyomtam izgalmamat, körülnéztem, óvatosan a helyére tettem a folyóiratot. A bolt bejáratánál a segéd az imént gyújtotta meg a lámpát, és a még füstölgő gyufát az utcára dobta, ahol már szétomlott a sötétség. Attól kezdve komorabb lettem. Kételj költözött a lelkembe, és ez a kételj éjjel-nappal gyötört. A földrengés idején megöltem a feleségemet. Vajon elkerülhetetlen volt ez? Egyre jobban kínzott a kételj. Vajon nem azért öltem meg, mert már kezdettől fogva meg akartam ölni? Szándékomban állt. A földrengés csak kedvező alkalmat nyújtott. Nem emlékszem, hányszor válaszoltam azt, hogy nem. De a hang, amely a könyvesbolt pultjánál is asuktatta a fülembe, hogy Ez az! Most is csúfondáros kérdéssel bosszantott. Akkor miért nem tudtad bevallani, hogy megölted? A szívverésem is elállt. Igen. Miért nem tudtam bevallani, hogy megöltem? Miért takargattam olyan erősen a mai napig? Miért? Miért takargattam ezt a szörnyű titkot? Emlékezetemben felbukkant egy szégyenletes tény. Akkoriban a lelkem mélyén gyűlöltem a feleségemet. Szégyen erről beszélni lehet, hogy meg sem ért engem, de Sayo, a feleségem, szerencsétlenségére nem volt teljes értékű nő. Azaz, hogy amikor elvettem, nem volt ártatlan. Megérzi azt az ember. Addig a napig, ha homályosan is, de meg voltam győződve, hogy erkölcsi érzékem helyesen működött. De aztán jött az a nagy csapás, és mindent kétségessé tett. Mondhatom-e most, hogy ezzel együtt nem roppant meg az én erkölcsi érzékem is? Tegyük fel, hogy akkor, amikor elvettem, joggal követelhettem az ártatlanságát. De azután? Mondhatom-e, hogy nem uralkodott el rajtam az önzés? Amikor megöltem, vajon nem öncélú örömből tettem-e? Mint akit becsaptak? Nem tudtam, és nem tudom magamtól elhessegetni a kételyt. Egyre inkább elkomorodtam. Egy kibúvó még maradt. Ha nem ölöm meg, akkor is elpusztul, elég a tűzben. És ha ez így van, akkor egyáltalán nem lehet büntetnek nevezni azt, hogy megöltem. Sőt, kínoktól, szörnyű kínoktól mentettem őt meg. De egyszer már megkezdődött a tanítás, és mi tanítók ott ültünk a tanári szobában, teáztunk és fecsegtünk, valamivel kapcsolatban ismét a földrengésre terelődött a szó, a beszélgetés csapongott, az egyik tanító arról mesélt, hogy a Nakamacsi utcában lévő Bingoya italmérés tulajdonosnőjére rádőlt a gerenda, ugyanakkor tűz ütött ki, a gerenda lángot fogott, és szerencsére eltört, így a nő megmenekült. Amikor ezt meghallottam ismét, elsötétült előttem a világ. A lélegzetem is elakadt, mintha csak elvesztettem volna az eszméletemet. Amikor végre magamhoz tértem, láttam, hogy kollégáim körém sereglettek, az egyik vizet hozott, a másik orvosságot ajánlott, de a fejem annyira tele volt az új kétellyel, hogy még arra sem volt erőm, hogy megköszönjem fáradtságukat. Nem öncélú örömből öltem meg a feleségemet. Nem azért öltem meg, mert attól féltem, hogy hirtelen mégis megmenekül. Ha ott hagyom, ha nem ütöm agyon, talán valami csoda folytán ugyanúgy megmenekül, mint a bingójút tulajdonosnője. Kérem, képzelj el, hogy hogy szenvedtem ettől a gondolattól. Egy gyötrődések közepette úgy határoztam, hogy vezekelnem kell. Legalább az új házassággal kapcsolatos megbeszéléseket kell megszakítanom. Még egy kevéske vizet, ha megengedj. Köszönöm. Csak hogy határozottságom sajnos ismét megingott. Mindjárt megmagyarázom. Arról volt szó, hogy amikor már közeledett az esküvő időpontja, hirtelen be kellett volna jelentenem, hogy visszalépek, és ehhez mindenek fölött fel kellett volna tárnom a körülményeket. De gyáva voltam. Ó, hányszor koroltam magamat a gyávaságomért. Ugyanakkor azt is éreztem, hogy ha betegség vagy valami más ürügyén elhalasztom az esküvőt, az csupán gyáva fél megoldás. Ráadásul az N család feje, aki nekem ígérte a lányát, tévesen azt tételezte fel, hogy komor hangulatomnak az asszony nélküli élet az oka. Egyre erősködött. Nősülj meg minél előbb. És én végül beleegyeztem a házasságba. Ugyanabban a hónapban, a tizedikben, 2 évvel a földrengés után. Az esküvő helyéül az N család villáját választották ki, ezt a villát, ahol most ön lakik. Amikor kimerültem a szüntelen lelki kínoktól, címeres vőlegény ruhába bevezettek ebbe a terembe, ahol akkor a falak mentén impozáns, aranyozott spanyol falakat helyeztek el, hogy szégyeltem magam. Úgy éreztem magam, mintha gazember volnék, aki büntettet készül elkövetni, de eltitkolja az emberek előtt. Nem, mintha. Valóban szörnyeteg voltam, aki ellepleszte az általa elkövetett bűnt, a gyilkosságot. És most elszándékozva lopni az N családtól a lányát és a vagyonát. Szívem kínzón összeszorult. Szerettem volna, hogyha lehetőség adódik itt rögtön becsületesen megvallani, hogyan öltem meg a feleségemet. Ez az érzés viharként tombolt a lelkembe. Ekkor a tatamin, közvetlenül azelőtt a hely előtt, ahol ültem, fehér atlaszharisnya jelent meg, mintha álmomban látnám. Utána föltűnt egy kimonó, amelynek alsó szélén fodros égbolt háttérben, mint a ködben, fenyők és kócsagok rajzolódtak ki. Aztán a szemem előtt megjelent egy aranybrokát őv, ezüstlánc, fehér gallér, majd a magasra fésült frizura, amelyben tompán csillogtak a teknőc fésűk és a hajtűk. Amikor mindezt megláttam, halálos rémület szorított össze a torkom, és magamon kívül mélyen meghajoltam, kezemet a tatamira tettem, és kétségbe esett hangon felkiáltottam: gyilkos vagyok! Szörnyű gonosztevő! Megöltem a feleségemet! Hogy mi történt a továbbiakban, fölösleges elmesélnem. Az egyetlen, amit még el akartam mondani, az, hogy a mai napig kénytelen vagyok élni szánalmas életemet. Őrültnek tartanak. Hogy valóban őrült vagyok-e, az teljesen az Úr ítéletére bízom. De ha őrült vagyok is, nem az a szörnyetek tette azzá, amely minden ember lelkének legmélyén ott rejtőzik. Amíg létezik ez a szörnyeteg azokban is, akik ma gúnyosan őrültnek neveznek engem, holnap ugyanolyan őrült lehet belőlük is, mint én. Ez a véleményem. De nem tudom. Talán ön mégis megérti. Most mennem kell. Köszönöm, hogy meghallgatott. Végre el kellett mondanom valakinek. Jó éjszakát, uram.
Akutagavar Yunosuke Kétej című monodrámáját B. Fazekas László fordításában D.G. István mondta el. Szerkesztette Puskás Károly. Rendezte Huszárik Zoltán. A felvételt 1980-ban készítették, és legutóbb 1997. július 23-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Hiába minden,
szemmel tartani, becsukatni,
az igazi tehetséget
betiltatom a bánkát,
nem lehet megállítani. Gábor Miklós.
Ez rút hálátlanság.
Pécsi Sándor.
A vágy volt meg bennünk, hogy újat akarjunk.
Erkel. Augusztus 20-án 16:45-kor a Dunavölgyön.
Műsorajánlót hallottak.